Szeretettel köszöntök mindenkit. Azt hiszem, mindannyian megnyugodtunk, és úgy lélekben fölkészültünk az ige hallására sok szép zenei program hallatán. A mai témánk, ahogy itt a programon is láthattuk, mit jelent az a profétikus kijelentés, hogy Jézus visszajövetelét Illés eljövetele előzi meg. Nem tudom, volt-e közöttünk valaki, aki az igét is kikereste, ami itt van utána zárójelben, mert az a tapasztalatom, hogy nem nagyon ismert ez a profécia a Bibliában, pedig igen hangsúlyos helyen van az Ószövetség utolsó szavai. Tehát olvassuk csak el az Ószövetség legvégén Malakiás könyve utolsó mondatait. Tehát Malakiás könyvéhez lapozzunk. Könnyű megtalálni, mert közvetlen az új szövetség előtt, az utolsó ószövetségi profétai könyv. És olvasom az 5. és 6. verset, így hangzik. Íme én elküldöm néktek Illést a profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem e földet átokkal. Ezt szeretnénk megérteni közelebbről ma este, hogy mit jelentenek ezek a szavak, mit foglal magában ez a profétikus ígéret. Amikor ezt a kifejezést használja, hogy minek előtte eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, előtte küldi el az Úr Illést, itt nem lehet kétségünk afelől, hogy az Úr nagy és félelmetes napja Jézus visszajövetelére, Jézus második eljövetelére utal. Miért nevezi ezt a Biblia az Úr nagy és félelmetes napjának? Azt mondhatjuk három okból is. Egyrészt, mert megelőzi az emberi civilizációnak a soha nem látott válsága, amit nem Isten idéz elő, hanem beteljesedik az a törvényszerűség, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz. Tehát az önzés gondolkozásmódja, életformája egy önmegsemmisítés pontja felé sodorja az emberi civilizációt, tehát egyrészt ez előzi meg közvetlenül. A második ok, hogy egybe kapcsolódik az utolsó ítélettel, amely eldönti az egyes emberek örök sorsát is. És a harmadik dolog, hogy Jézusnak a megjelenése egészen különbözni fog az első eljövetelétől, mert nem emberfiaként, nem, hogy így mondjam, rangrejtve és önmagát megalázva fog megjelenni, ahogy az írás mondja, hanem maga Jézus is mindig így mondta a földi életében, majd amikor visszajön, akkor meglátják őt nagy hatalommal és dicsőséggel, az ő atya dicsőségében és az ő dicsőségében megjelenni az ég felhőiben. Csak így szóban idézem fel Habakuk próféta könyve 3. fejezetéből, hogy milyen kifejezésekkel ír arról, hogy miképpen lesz ez az Úr nagy és dicsőséges napja. A próféta ilyen kifejezéseket használ, hogy a dicsősége elborítja az egeket, nap és hold megállnak helyükön, csillagok bevonják fényüket, és utána ilyen megrendítő költői sorok következnek, megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Azt hiszem, tehát értjük, miért használja a Biblia ezt a kifejezést, hogy az Úrnak nagy és félelmetes napja Jézus második eljövetelére, visszajövetelére. De mi most az ígéretre akarunk figyelni, hogy miért mondja azt az Úr, hogy én elküldöm nektek Illést a prófétát, minek előtte eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Ha megértjük, akkor rájövünk, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon vigasztaló, bátorító, csodálatos evangélium. Mert Illés a legnagyobb izraeli proféták egyike volt, az időszámításunk előtti 9. században működött, és egy nagy hitehagyás idején Izrael megtéréséért, Istenhez való visszafordulásáért munkálkodott. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy én elküldöm nektek Illést a prófétát, minek előtte eljön az Úr nagy és félelmetes napja, az a mi közérthető nyelvünkre lefordítva a Biblia jelképes nyelvezetét azt jelenti, hogy Isten maga indít megtérési, ébredési, megújulási mozgalmat, úgy, mint valamikor Illés idején, és nagyon érdekes a vége, hogy miért, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Ebből a befejezésből azt érthetjük meg, hogy Isten egyáltalán nem szeret ítélkezni. Egyáltalán nem az Isten lényének megfelelő az, hogy kénytelen súlyos ítélettel közbelépni. Ez az ige azt fejezi ki, hogy az ő visszajövetel előtt annyira elfajul az emberi bűn, olyan méreteket ölt, hogy Istennek tulajdonképpen ítélettel, megsemmisítő ítélettel kéne közbelépni. De ő nem ezt teszi, hanem elküldi előbb Illést, a prófétát, hogy ezt ne kelljen tennie. Értjük a kifejezést, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Mert ha egy ilyen megtérési mozgalom nem tudna eredményeket hozni, és nem tudna embereket kimenteni a bűnözőmből, és nem tudná ezt megfékezni vagy lassítani, akkor Isten nem tehetne mást, mint az élet és az igazság védelmében ítélettel kellene megjelennie. Tehát ezért szeretném, ha mindnyájan látnánk az evangélium örömhírét ebben, hogy azt mondja, hogy minek előtte eljön az Úr nagy és félelmetes napja, én elküldöm Illést, a prófétát, azért, most már így hozzáteszem, hogy ne kelljen eljönnöm, hogy a földet megverjem átokkal, hogy mentse, ami menthető, hogy fékezze a bűnnek az áradatát, hogy valamelyest megállítsa ezt a folyamatot, és kegyelmi lehetőséget kínáljon Isten minden embernek. Eszünkbe juthat Ezékiel könyve 18. fejezetének a vége az Ószövetségben. Itt egy egészen megindító kérlelést közvetít a próféta Isten részéről. Ugye Ezékiel próféta is egy nagyon lehanyatlott korszakban munkálkodott, és Isten általa így kérlelte a népet. Olvasom Ezékiel próféta könyve 18. fejezetéből a 31. és 32. verset. Vessétek el magatoktól minden vétketeket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, azt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Ugye ugyanez a kérlelés érződik ebben, hogy én még elküldöm Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Mert az Isten azt mondja, én nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket, és forduljatok el vétkeitektől, mert miért halnátok meg? Vagy eszünkbe juthat az Új Szövetségben az az ige is, Péter apostol 2. levele 3. fejezetének a 9. versében, amikor így közvetíti az apostol Isten üzenetét. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Nos, ha a Biblia úgynevezett üdvtörténeti proféciáit szemügyre vesszük, ezekben az idők és időszakok rendjét, meg azokat a jeleket, amelyeket Jézus megadott, mondván, hogy mikor ezeket mind látjátok felsorakozni, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt, tudnilik az Úr nagy és félelmetes napja, Jézus visszajövetele, akkor lehetetlen kitérni az elől a következtetés alól, hogy valahol az emberi történelmnek abban a szakaszában élünk, ami körülbelül így van, hogy most már nagyon közel van az ajtó előtt ez a megígért esemény. Én azt hiszem, hogy még Biblia nélkül is nagyon sok emberben, anélkül, hogy ismerni ezeket a profétikus kijelentéseket, valahogy úgy összegeződnek a dolgok, hogy ellehetetlenül a történelem, kimerül a természet. Szóval itt, ha valami nem történik, valami isteni dolog nem történik, itt összeomlásra van kárhoztatva minden. Ez nagyon sok ember gyötör, ez a bal sejtelem, vagy ez a látomás, még ha a Bibliát nem ismeri is, egyszerűen csak a tények józan mérlegelése alapján. És ezt még a Bibliát jobban ismerő keresztények azért még úgy egymás között úgy hangoztatják, hogy Jézus eljövetele közel van, de még kevés szó esik erről az illési proféciáról. Pedig akkor ennek a beteljesedése még közelebb kell, hogy legyen, nem? Mert minek előtte eljön az Úr és nagy és félelmetes napja, elküldöm Illést, a prófétát. Annyit rögtön szeretnék mondani, hogy senki félre ne értse, ma van egy ilyen divatos, hogy így mondjam, gyanúsítása a Bibliának, hogy a Bibliában is a reinkarnáció tétele van, és hát némelyek azt mondják, hogy lám, ez is egy bizonyság, elküldöm Illést, a prófétát. De mindenkit szeretnék felvilágosítani, hogy a Biblia egész eszmerendszerétől hihetetlenül távol van a reinkarnáció, ez szó se lehet arról, egyetlen helyen a Bibliával nem találkozunk vele, és Itt egyszerűen a Biblia szokott jelképes nyelvezetéről van szó. Nagyon gazdagon alkalmazza a Biblia a jelképes nyelvezetet, amivel nagyon fontos dolgokat is röviden is lényegre törően lehet elmondani, és nem szokta oda tenni, hogy olyan, mint. Például nem fogja így mondani, hogy elküldök nektek olyan valakit, vagy olyan valakiket, mint Illés, hanem csak egyszerűen azt mondja, hogy elküldöm néktek Illést. Ez olyan, mint ahogy Jézus mondta földi életében, hogy én vagyok az ajtó. Ugye senki nem gondolja, szó szerint kell érteni, hanem ő az egyház ajtaja is. Akik az ő megismerése által lépnek be, azokból lesznek hiteles keresztények. Tehát semmiképpen ne úgy értsük, hogy Illés még egyszer megjelenik a földön, hanem az értelme az, hogy Illéshez hasonló. Az Illés és az Illés történet az előképe annak, ami történni fog még Jézus eljövetele előtt. És hogyan juthatunk közelebb, hogy ezt a proféciát megértsük? Hát egyrészt úgy, hogy megfigyeljük az első beteljesedését, ugyanis volt ennek egy első beteljesedése Jézus első adventje előtt, és azon kívül pedig megfigyeljük magát az előképet, az Illés történetet, hogy ez mit árul el, és ez mit mond el nekünk arról, aminek be kell következni az Úr nagy és félelmetes napja előtt. Ez a profécia tehát, mivel volt már egy első beteljesedése is, és mivel ez jellemző az ószövetségi messiási proféciákra, azt mondhatjuk tipikus kettős profécia. Ez azt jelenti, hogy mind a messiás első, mind a második eljövetelére vonatkozik. Ugyanis az Ószövetségben ez még nem volt megkülönböztetve. Az Ószövetségi messiási jövendőlések szólnak a messiás eljöveteléről, de nem választják élesen ketté az elsőt és a másodikat. Egy hasonlatot olvastam valahol, valaki jól szemléltette a dolgot. Így fogalmazott, hogy ha én megyek egy úton, és az úton előttem van két fa, és azok pontosan egymás mögött vannak, akkor én távolról csak egyet fogok látni. Mikor az elsőhöz odaérek, akkor majd fogom látni, hogy van mögötte egy másik is. Na, ilyenek a messiási jövendőlések az Ószövetségben, csak a messiás eljöveteléről szólnak, nem részletezik, hogy van első meg második. Egybe olvadnak az első és a második adventre vonatkozó kijelentések bennük, de mikor már odaérünk a Jézus első eljöveteléhez, akkor például maga Jézus volt az, aki rávilágított arra, hogy ezekben a proféciákban meg kell különböztetni azt, ami az ő első és ami az ő második eljövetelére vonatkozik. Példaként említem, otthon majd érdemes kikeresni Ézsaiás könyve 61. fejezetének az első két versét, és ott azt találjuk, hogy ugye az eljövendő messiás szól, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek örömet mondjak, hogy a foglyoknak szabadulást, a megkötözötteknek megoldást hirdessek, hogy hirdessem az Úr jókedvének kedves esztendejét, és helyes fordítás szerint, és Istenünk igazság szolgáltatása napját. És rendkívül érdekes, hogy amikor Jézus földi életében elment a názáreti zsinagógába, ugye abba a városba, ahol ő fölneveltetett, akkor egy szombatnapon ment a zsinagógába, és ahogy szokás volt a zsinagógai istentiszteleteken, nekiadták, most éppen nekiadták kezébe Ézsaiás tekercsét, Ézsaiás könyvét, hogy olvasson fel belőle. És ő kinyitotta erre a helyre, és kezdte olvasni. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem az Úr, és sorolta mindezeket, amelyek a messiásra vonatkoznak, és folytatta, hogy hirdessem az Úr jókedvének kedves esztendejét. És majd nézzük meg otthon Lukács evangélium a 4. fejezetében, mikor ideért Jézus, noha a mondat közepe volt, így mondja a Biblia, behajtotta a tekercset és leült. És ennyit mondott, ma teljesedett be ez az írás a hallásotokra. Tehát csak addig olvasta, hogy hirdessem az Úr jókedvének kedves esztendejét, akkor becsukta, és akkor, mintha azt mondta volna, eddig teljesedett be a ma a ti írásotokra. A messiás először azért jön el, hogy hirdesse az Úr kedves esztendejét, az Úr kegyelmének kedves esztendejét, másodszor pedig majd az Isten igazságszolgáltatása napját fogja elhozni. Tehát ez a profécia is kettős profécia is, hogy első fokon hogy teljesedett be, arról maga Jézus tett tanúságot. Illetve tanúságot tett az az ige, amelyet Keresztelő János apja hallott, mielőtt Keresztelő János megszületett, mert Isten így jelezte a gyermek születését, hogy ez a gyermek majd ő előtte, a messiás előtt fog járni az Illés lelkével és erejével. Ugye ez a kifejezés már is mutatja, hogy mire utal az, hogy elküldöm Illést a prófétát, hogy Illés lelkével és erejével ható prófétálás és megtérésre hívás lesz. És aztán Jézus maga később beszélgetett a tanítványaival, és így tett bizonyságot keresztelő Jánosról. Ő az, akiről megvan írva, hozzáteszem ugyancsak Malakiás könyvében, elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat. És ha be akarjátok venni, mondta Jézus tanítványainak, Illés ő, aki eljövendő volt. Tehát ennek a proféciának az első beteljesítője keresztelő János volt, a Jézus első eljövetele előtt. És miben állt keresztelő János szolgálta? Tényleg Illés lelkével és erejével lépett föl? Őt nem rettentették meg, se a farizeusok, se az írástudók, se a hivatalos egyházi tekintély, semmi. Ő fölállt, és óriási erővel, meggyőző erővel, tiszta lelkiismerettel, szent meggyőződéssel beszélt arról, hogy kicsoda az igaz Isten, kicsoda az eljövendő Messiás. Hogy ő olyan személy, akinek így mondta keresztelő János, én a sarulja szíját megoldani sem vagyok méltó. És most akkor ti térjetek meg, és megtéréshez illő gyümölcsöket teremjetek. Józsefus Flavius, a zsidó történetíró is, ugye megemlékezik róla, hogy özöllöttek az emberek a Jordán partjára, és a társadalom minden rétegét érintette keresztelő Jánosnak az Illés lelkével és erejével ható megtérésre hívó szava. Nos, amikor ez a profécia másodszor teljesedik az Úr nagy és félelmetes napja előtt, akkor biztos, hogy nem egy személy fogja beteljesíteni. Mert akkor csak egy népet kellett felkészíteni, Izrael népét. Jézus második eljövetele pedig a föld minden lakóját és a föld minden népét érinti. És én úgy gondolom, hogy mindenképpen úgy kell értenünk ezt a proféciát, hogy az Úr sok Illést fog támasztani. Sok-sok olyan keresztény tanúságtevőt, akik Illés lelkével és erejével mutatják be az igaz Istent, és szólítanak megtérésre és mellette való állásfoglalásra abban a drámai és kritikus időben, amely megelőzi Jézus Krisztus visszajövetelét. De nézzük azt, hogy mit érthetünk meg az előképből, magából, az ószövetségi történetből. Hát a legelső, amit megfigyelhetünk, hogy Illés akkor lépett föl, amikor példátlan hitehagyás volt Izraelben. Ugye Izrael királyának a pogány felesége Jézabel és Akháb, ez a teljesen ingatag és befolyásolható romlott elkölcsű király pedig a feleségével összefogva mit tettek? Egészen átállították Izrael hitét, hogy el is felejtsék az eget és földet teremtő egyetlen igaz Istent, és helyette a Baált tiszteljék, meg a társ istennőjét. Ugye Baál természetisten volt, tehát végül is a természet erőit, a természet erőit megtestesítő istenséget, maga a teremtő helyett, aki mindent teremtett, és aki mindent fenntart, és aki az egyetlen tényleges és igaz Isten. Akkor tehát ez a profécia közvetve nekünk azt mondja, hogy Jézus visszajövetele előtt olyan példátlan hitehagyás lesz a földön, mint amilyen volt Illés idején. De vigyázzunk, Illés idején nem olyan hitehagyás volt, hogy általános ateizmus, hanem hamis Isten hit, és a teremtő és fenntartó Isten igazi mi voltáról való elfeledkezés. És felteszem azt a kérdést, hogy ennek az illési proféciának a közvetett utalásán kívül van a Bibliában máshol is hivatkozás arra, hogy Jézus visszajövetele előtt példátlan hitehagyás lesz a Földön? És pedig ilyen természetű hitehagyás, hogy nem arról van szó, hogy emberek teljesen tagadják Istent, de hogy egy hamis istenkép lesz. És az emberek inkább a teremtett dolgokra, a teremtő Isten, az egyetlen teremtő, aki élő, és aki teremt és fenntart, és aki igaz és mindenható, ez az istenkép elhomályosul az emberek előtt. Hát szeretnék egy néhány igére csak így röviden hivatkozni. Hát az egyik magának Jézusnak a szava, aki az egyik nevezetes példázatát, a hamis bíró és az özvegyasszony példázatát egy ilyen felsóhajtással, egy ilyen kérdéssel fejezte be: avagy az emberfia, amikor eljön, talál-e hitet a földön? De tehát ezzel egyértelműen utalt arra, hogy mielőtt eljön, igaz Isten ismeretet, igaz Isten hitet, vajon talál-e a földön? Arra utalt, hogy szinte úgy tűnik, hogy kivész a földről, mielőtt ő megjelenik. Aztán idéznék egy másik igét Péter második levele, harmadik fejezetéből, az Új Szövetségből. Nagyon félreérthetetlen ez az ige, jól figyeljük meg. Tehát Péter második leveléből olvasom, Péter második levele, harmadik fejezetéből. A harmadik verstől olvasom. Tudván először azt, hogy az utolsó időben, kicsit javítom a fordítást, nem csúfolkodó, gúnyolódók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak. És ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, amely vízből és víz által állott elő az Isten szavára. Amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a mostani föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Péter apostol második levele mintegy 2000 évvel ezelőtt keletkezett, az időszámításunk utáni első században, ez ténykérdés. Ennyi idő távolából mit mondott az utolsó időről? Hogy az utolsó időben az emberek gúnyolódni fognak mi fölött? Három dolog. Jézus visszajövetele, látható személyes visszajövetele, azt fogják mondani, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete, a vízözön. Ez is nevetségesnek, lehetetlennek, nem tartják valóságnak. És azt, hogy az Isten szavára lettek az egek, hogy az Isten szavára semmiből állt elő a világ. Ezt képtelenségnek tartják. Ugyanakkor kiderül, hogy azért nem olyan emberekről van szó, akik Isten létét teljesen tagadják, mert így fogalmaznak, hogy mert amióta az atyák elhunytak, olvastuk a negyedik versben, minden azonképpen magad a teremtés kezdetétől fogva. Figyeljük csak meg, hogy milyen filozófia ez. Tehát valamilyen teremtést vallanak, hogy van egy Isten, valamikor volt teremtés, de azért úgy gondolják, hogy az Isten nem egy olyan abszolút teremtő és fenntartó Isten, aki mindent a kézben tart, és aki mindent meghatároz, hanem úgy gondolják, hogy azért valamikor ő indította el a teremtést, de azért minden azonképpen marad a teremtés kezdete óta, vagyis úgy gondolják, hogy öntörvényű természeti törvények uralkodnak, ezek maguktól működnek, és úgy gondolják, hogy a természet örök, az élet korforgása a Földön örök, tehát nem hisznek abban, hogy valamikor ez így, volt egy vízözön, amikor az Isten beleavatkozott a történelembe, és azt se hiszik, hogy egyszer visszajön, és úgy avatkozik bele, hanem azt mondják, Isten valahol van, mint egy ősok, de ő nem ilyen Isten, hogy így belenyúljon a földi történelembe. Itt minden azonképpen marad a teremtés kezdete óta, itt uralkodnak a természeti törvények, a társadalmi törvényszerűségek. Isten végső fokon egy elvont eszme, valaki, ahol van minden mögött és minden kezdetén, de nekünk azért embereknek magunknak kell intéznünk a magunk dolgait a Földön. Nagyon jellemző, ezt is mondja róluk, hogy a saját kívánságaik szerint járnak. Ez egy nagyon jellemző mondat. Tehát azt mondja, hogy mindent alakítanak a filozófiájukat, mindent a saját kívánságaik szerint, és Isten vagy isteni kinyilatkoztatás az igazából nem fér bele az életprogramjukba és az életszemléletükbe. És ha olvasom a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetét, ott megint azt mondom, hogy 2000 év távolából egy ilyen jellemzés arról, hogy milyen lesz a világ Jézus visszajövetele előtt. A Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében az első versek így hangzanak, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Akiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. De tehát ez is egy döbbenetes leírás, azt mondja, hogy lesz valamiféle kegyesség látszata, nem azt mondja, hogy nem lesz vallásosság, mielőtt Jézus eljön, de csak olyan vallásosság, amely mögött ezek az erkölcsi elfolyulások nyugodtan virulnak. Nem olyan vallásosság, amelynek ereje van megváltoztatni az emberek életét, hanem csak egy olyan ember alkotta vallásosság, egy olyan hagyományokon alapuló emberi vallásosság, ami mellett az erkölcsi elfajulás él és virul az emberek között, és mindezek a bűnök megférnek mellette. Ennek a vallásosságnak nincsen életeket átalakító, vagy erkölcsöket megváltoztató és felemelő ereje. És akkor, hogyha ezt megértettük az előkép történetből, hogy Jézus visszajövetele előtt is egy ilyen példátlan hitehagyás lesz, és ezt az ige előre megjövendőlte, akkor most azt a kérdést teszem föl, hogy mikor lépett a színre Illés. Akkor lépett a színre Illés, mikor ennek a hitehagyás közepette bekövetkezett egy természeti katasztrófa, amit Isten megengedett, igazából azért, hogy fölébressze Izraelt, 3,5 esztendeig nem esett eső. És ilyenkor gondolkozik az ember, hogy mennyire igaz az, hogy mindig akkor értjük meg jobban a bibliai kijelentéseket, mikor már közel jutunk a beteljesedésükhöz. Ha mondjuk csak egy öt évvel ezelőtt olvastuk volna ezt a proféciát, nem jutott volna eszünkbe az, ami ma eszünkbe juthat. Hogy valószínűleg Jézus visszajövetele előtt is a természet világában olyan megbojdulás következik be, hogy egyszerűen rákényszeríti az embereket az Isten kérdés felől való gondolkodásra, nem? Tehát mindannyian tudjuk, hogy ma már mindenki beismeri ezt a bizonyos globális felmelegedést, és azt is, hogy ez az emberi tevékenységnek a következménye. Tehát valahogy félre ne értsük a dolgot, nem arról van szó, hogy Isten bocsátja ezeket a szörnyű katasztrófákat az emberekre, amelyek még fokozódni fognak az előrejelzések szerint, és azt se tudjuk, hogy meddig. És az is tény, hogy a Biblia szerint az Isten abszolút ura a természetnek, tehát amit az ember tönkretesz, amit az ember beleavatkozva a nagyon érzékeny ökoszisztémába megbontja az egyensúlyt és kárt okoz, az Isten akarná egy pillanat alatt helyre tudná állítani. De az Isten most úgy látja, hogy az embernek az az érdeke, hogy hagyni kell, hogy amit az ember vet, azt arassa is, és hogy még nagyobb veszedelemtől megmentse, mint ezek a természeti katasztrófák, egyszerűen hagyja, hogy érlelődjön ezeknek a hatása az emberekben, hogy amit az ember kizárólag a maga önző logikája szerint, a maga kívánsága szerint beleavatkozott a természet világába, és ami kárt tett benne, és annak a gyümölcsei beérjenek, azt most hagyja, hogy az ember azzal szembesüljön, és úgy tűnik, hogy addig fogja hagyni, mint Illés idején, mikor az emberek kénytelenek lesznek gondolkozni, hogy van ennek a természetnek ura? Tényleg van teremtő és fenntartó, és nem kitartja ezeket kézbe? Ugye most gondoljunk Izraelre, 3,5 évig nem esett az eső. Baál természetistenségnek tartották. Hát amikor 3,5 évig nem esett az eső, tényleg föl kellett tenni a kérdést, hogy most volt Izraelnek egy Istene, aki mindent teremtett, aki esőt és napfényt ad, most tényleg ő az Isten? Most mi elfordultunk tőle, és most benne vagyunk ebbe a helyzetbe? Vagy pedig a Baál az Isten? Hát most Baál tiszteljük, és Baál nekünk nem oldja meg a természetnek a problémáját, és nincsen eső, és noha ő eső és viharisten, de hiába tiszteljük őt, nem jön az eső. Szóval ma nagyon komolyan elgondolkozhatunk azon, hogy ez az Illési profécia ezt is magában foglalja, hogy az Úr meg fogja engedni a természet világának olyan megrendülését, hogy az emberek között szinte az a dráma ismétlődik, mint Illés idején, és az ember kénytelen gondolkozni. Nekem mindig eszembe jut a mit írtunk a biológia füzetünkbe, ugye még azokban a szép, hát szocialista világban, nekünk még általános iskolában biológia füzetbe, gyöngybetűkkel be kellett írni a biológia füzet elejére, az ember legyőzi a természetet. Ma ugye nem tudjuk megállni egy elmosolyodást, ha ezt halljuk. Hihetetlen nagyra nőtt a tudományunk, de az ember nem tudja előrejelezni a földrengést, nem még kevésbé megakadályozni. A viharokat tudjuk előrejelezni, de megállítani vagy kikerülni, nem? És az ember kiszolgáltatottnak érzi magát ezekkel az erőkkel szemben. Nem tudjuk, hogy a Jóisten milyen mértékig fogja ezt engedni, de ezzel teremt egy olyan szituációt, hogy felléphessen az Illési megtérésre hívás és a rámutatás arra, hogy emberek gondolkozzatok, ki az Isten, és milyen a kapcsolatunk ezzel az Istennel. Vajon nem fordultunk el ettől az Istentől, és ő egyszerűen hagyja, hogy az embert utolérjék a saját útjának a következményei. Itt van a kezemben egy néhány hónappal ezelőtt megjelent összefoglaló jelentés. Gondolom mások is olvasnak ilyesmit, de valaki hát, ha nem hallotta, azért mégiscsak idézem. A NASA klimatológusai megerősítették, hogy az utóbbi 30 évben évtizedenként mindegy 0,2 Celsius fokkal emelkedett bolygónk átlag hőmérséklete. Egyértelműleg látszik, hogy emögött az ember okozta tényezők húzódnak meg, azaz mi magunk okozzuk az egyre veszedelmesebb méreteket öltő klímaváltozást. Azután így folytatja, a szárazföldi és a tengeri jég is erőteljes olvadásnak indult, mivel ezek a hatások megváltoztatják, többnyire csökkentik a földfelszín fényvisszaverő képességét, így a napból érkező sugárzás egyre csökkenő hányada verődik vissza a világűrbe, és így egyre növekvő hányada fordítódik a bolygó további melegítésére. Ez egyre inkább egy ördögi kör kialakulásának a veszélyét hordozza magában. Mit érthetünk meg ebből? Ugye azt mondjuk az utóbbi 30 évben évtizedenként 0,2 Celsius fokkal emelkedett, na de ez nem azt jelenti, hogy ilyen tempóban fog emelkedni, ha itt beállt egy ördögi kör, és ezek egymást erősítik, ezek a hatások, akkor ez fölgyorsul. De azt mondja, a kutató körülbelül 1 Celsius fokos további melegedésnél látják azt a kritikus határt, ameddig a globális felmelegedés még kezelhető, azaz élet még nagy gondok nélkül tud alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz. Ezen túl az a megrázó kép tárul elénk, hogy már valószínűleg egy másik bolygóval kell számolnunk, nem azzal a Földdel, amit most ismerünk. Ha a jelenlegi melegedési folyamatok rövidesen nem lassulnak le, akár néhány évtizedes távlatban is növények és állatok tűnhetnek el tömegesen a Földről, és gyökeresen megváltozhat az egész ökoszisztéma. A világóceán jelentős szintemelkedése alaposan átrajzolhatja térképeinket, a fizikai környezet komoly változása pedig gyökeresen megváltoztathatja életünket. Ugye azt hiszem, hogy novemberben vagy októberben ugye az Origónál találhattuk meg az interneten ezt az összefoglaló jelentést. Azóta olvashattunk ilyeneket, hogy megint mekkora jégtömb szakadt le az északi sarkról, olvashattuk azt a jóslatokat, hogy pokollá válnak a mediterrán paradicsomok, és minden húzódik észak felé, meg ehhez hasonlóan, meg modern népvándorlások fognak beindulni ennek következtében. Ez a cikk írja azt is, hogy lehet, hogy megváltozik az ember életritmusa, mert délben nem lehet dolgozni, déli órákban, mert a hőség miatt, akkor el kell menekülni előle, és egészen másképp alakul minden. Aztán azt is írja, jól mutatja a klímaváltozás várható hatásainak nagy társadalmi mélységeit, hogy az éghajlat melegedése magával hozhatja korábban ismeretlen kórokozók megjelenését is, amelyekkel szemben esetleg védtelen lehet a lakosság. Ugye akkor eszembe jut, hogy Jézus az ő eljövetele jelei előtt sorolta, ugye, hogy beszélt éhségekről, ez is azért igencsak összefügghet ezekkel a változásokkal, és utána pedig azt is mondta, ugye, hogy járványok, ugye, így mondja a Biblia, dők halálok, helyesen fordítva járványok. Tehát amikor az Úr azt mondja, hogy elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja, bizony számoljunk azzal, hogy az előkép azt is magában foglalja, hogy a Jóisten megengedi a természet világának olyan méretű megrendülését, hogy ezen a háttéren az emberek fogékonyabbá válnak, és egyszerűen nem is tudják kikerülni a kérdést, hogy most van-e Isten, és ha Isten van, ki ez az Isten? És vajon az ember alkotta Istenek a helyesek, vagy pedig a Biblia Istene az igaz Isten? Ez egy nagyon éles kérdésé válik. És azután azt is megérthetjük ebből a proféciából, hogy olyan sok-sok Illésre lesz szükség, akiknek lesz bátorságuk nagyon egyértelmű szóval, a többség véleményével szemben is képviselni az egyedül igaz Istent és a Biblia Istenét, és rámutatni ezeknek a jelenségeknek az igazi értelmezésére, hogy mi bár tömegek gúnyolódnak azon, hogy lenne ilyen, hogy az Úr visszajövetele, mégis rámutatnak határozottan arra, hogy ezek az Úr nagy és félelmetes napjának az előjelei, és ugyanolyan bátran és határozottan szólítanak megtérésre, mint ahogyan azt Illés, majd Keresztelő János ennek a proféciának az első beteljesítője tette. Vagy gondoljunk arra, hogy amikor Illés felállt a Kármel-hegyén, a nagy népgyűlésen, akkor ő állt egyedül szembe a királlyal, meg a hamis vallásosság sok-sok képviselőjével, 400 Baál prófétával, 450 Asera prófétával, és az egész hitehagyó néppel. És ő egymaga fölállt az élő Isten tiszteletére. Tehát sok Illésre van szükség, akik képesek lesznek ilyen bátor és egyértelmű tanúságtételre. De szeretném fölhívni az figyelmet arra is, hogy Királyok első könyve 18. fejezetében, ahol az Illés történetnek a leírását találjuk, ott van feljegyezve Illés imája is, amit ott a Kármel hegyén mondott, miután felszólította a népet, hogy meddig sántikáltok hétfelé, döntenetek kell, hogy a teremtő és fenntartó Isten az igaz Isten, vagy pedig Baál, hogy a természetben bíztok, és az ember alkotta istenekben bíztok, vagy pedig az egyedül igaz Istenben, aki kinyilatkoztatja magát. Szeretném idézni Királyok első könyve 18. fejezetéből Illésnek ezt a rövid imáját, amit ott a Kármel hegyén mondott. Így hangzott Illés imája, 36. 37. vers. És mikor eljött az esti áldozás ideje, odalépett Illés próféta is mondta: Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg-e mai napon, hogy Te vagy az Isten az Izraelben, s hogy én a Te szolgád vagyok, és mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy Te vagy az Úr, Te vagy az Isten, és Te fordítod vissza az ő szívüket. Itt tehát azt láthatjuk, hogy olyan illésekre van szükség az Úr nagy és félelmetes napja előtt, aki nem csak nagyon meggyőződöttek, hogy ki az igaz Isten, és nem csak bátorságuk van a többséggel szemben felállni, és határozottan az igaz Isten ismeretére rámutatni, és a mellette való állásfoglalásra és megtérésre hívni, hanem akikben együttérző szeretet van a veszendő tömegek iránt, és akik az ima emberei is. Aki, mert hiszen Illés tudta, hogy az ő bátor szava önmagában kevés, hanem így könyörgött, hadd tudják meg, hogy Te vagy az igaz Isten, mint azt mondta Isten, jelensd ki magadat, bizonyítsd magadat, könyörülj meg ezen a népen, hadd tudják meg, hogy Te vagy az igaz Isten, és hogy Te vagy az, aki a szívüket visszafordítod. És itt kell egy szót szólnunk arról, amit így olvastunk Malakiás könyvében, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét az atyákhoz. Ugye ez olyan titokzatos, hogy mit jelenthet. Lehet, hogy mi eztán értjük meg még jobban és még teljesebben, de az írás alapján annyit mindenképpen megérthetünk, hogy a Biblia sokszor atyáknak nevezi a tapasztalt vezetőket, tanítókat. Például János apostol első levelében így ír a gyülekezet idősebb, tapasztaltabb, tanító rétegéhez: írtam nektek, atyák. Aztán azt írja, írtam nektek, ifjak, vagy írtam nektek, gyermekek. És ez az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és fiék szavát az atyához, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy az Isten ismeretében legtapasztaltabbakat, a tanításra, bizonyságtevésre alkalmasokat, az ő szívüket felbuzdítja igazi szeretetre a veszendő tömegek iránt. A szívüket feléjük fordítja, hogy küzdjenek értük, hogy fáradozzanak értük, hogy munkálkodjanak a megtérésükért. A fiak szívét pedig az atyákhoz fordítja, hogy ők hallgassanak erre a szóra, hogy a Szentlélek munkálkodik hatalmasan. Hallottunk itt egy éneket, az ének dallama is annyira kifejezte, hogy jöjj égi láng. A Szentléleknek az ereje és hatalma nyilatkozzék meg a szíveknek a megfordításában. De lehetséges, hogy ez arra is utal, hogy talán soha nem volt akkora nemzedéki probléma, mint ma, nem? Annyira más gondolkozásmód jellemzi a felnövekvő rétegeket, és nem rosszabbak, mint más koroknak a felnövekvő ifjúsága, de egyszerűen olyan befolyások veszik körül, olyan más korszellem itatja át őket, hogy sokszor valami óriási szakadék van az idősebb nemzedékek között, azoknak a gondolkozásmódja között, akik még igazságszeretetben gondolkoztak, még igen nemben gondolkoztak, akik még erkölcsben gondolkoztak, meg célokban gondolkoztak. És most itt van egy idegileg labilis, egy gondolkodásában hihetetlenül befolyásolható, iránytű nélküli, de ugyanakkor magabiztos, ugyanakkor sokszor lázadó és maga útján járni akaró ifjúság. És nem azért, mert rosszabbak, még egyszer mondom, hanem azért, mert valami döbbenetes az a korszellem, amely minden oldalról támad és átitat. És talán ez azt is jelenti, hogy itt ezt a hatalmas nemzedéki szakadékot a Szentléleknek a hatalma hitalja át. És talán egy vigasztalás ez a szülőknek is, az Istenben igazán hívő szülőknek, akik sokszor úgy érzik, hogy a gyermekeik és az unokáik világát nem tudják megközelíteni, vagy nem tudnak az eszükhöz és a szívükhöz férni. Úgy érzik, hogy olyan nagyján nő a szakadék és a távolság, hogy már ezt szinte elszakadnak az igazi kapcsolatok, van egy bizonyos ragaszkodó szeretet, de a kommunikáció szinte megszűnik, mert mintha nem egy nyelvet beszélnénk. Talán ez is egy vigasztalás, hogy mindegy, hogy mennyi hátránya van a fiatal nemzedékeknek, mindegy, hogy milyen nagy a távolság ezektől a dolgoktól, az Isten megfordítja a szíveket, az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz, és lesz foganatja az Illés lelkével és erejével felhangzó bizonyságtevésnek. De ha visszagondolunk az Illési előkép történetre, mikor Illés könyörgött, akkor ugye tűz szállt alá az égből, az Isten hatalma nyilatkozott meg, hogy megerősítse azt a bizonyságtételt, amit Illés mondott, és a nép ajkán kórusban felhangzott a szó, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Ugye milyen vigasztaló arra gondolni, hogy ha e profécia beteljesedik, akkor ez is be kell, hogy teljesedjék, hogy tömegek ajkán, akik ma még vagy valamiféle maguk alkotta vallásossághoz tartoznak lazán, vagy abszolút vallástalanok, egyszer csak föl fog hangzani tömegek ajkán az Úr az Isten, az Úr az Isten. És még egyszer lesz ezen a világon tömeges megtérés az igaz Istenhez, mint ahogy az Illés szolgálata nyomán volt, mint ahogy Keresztelő János szolgálata nyomán volt. Tehát valami hihetetlenül értékes ez az isteni ígéret, hogy én elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Isten maga küldés, az Isten maga ruházza fel erővel, és ő fog a szíveket megfordító hatalmával munkálkodni ebben a mozgalomban. Valaki kérdeztetni, hogy van másutt is szó a Bibliában erről, de mennyire? Mikor az Új Szövetségben Jézus azt mondta, hogy Isten országának ez az evangélium, a hirdettetik az egész földön, bizonyságul minden nép. Neki is csak azután jön el a vég. Amikor azt olvassuk Jelenések könyvében, hogy olyan erővel fog hangzani, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, mintha csak az ég közepéből Isten angyalai hirdetnék ki, ugye? Tehát Illés lelkével és erejével. Vagy amikor azt mondja a Jelenések könyve 18. fejezete elején, hogy mintha Isten angyala szállna le az égből, és ugye egy követ, az angyal szó jelentése követ, és a föld fénylik a dicsőségétől, és teljes erejével, nagy szóval kiált. Igen, ezek mind összecsengnek ezzel, hogy előbb eljön Illés, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét az atyákhoz, mert a Jóisten vonakodik attól, hogy ítélettel zárja le a földi történelmet. Ő ma is kérlel, hogy emberek jussanak el az igaz Istennek a megismerésére, és mellette foglaljanak állást. Tehát a mai alkalommal azt szerettük volna világossá tenni, hogy egy igazi dráma van Frigibontakozóban. Egy hatalmas dráma, olyan, mint ami valamikor a Kármel-hegyén zajlott, aminek meg lesz a háttere abban, hogy a természet megrendül, és az emberek rákényszerülnek arra, hogy feltegyék a kérdést, van-e az Isten, és melyik az igaz Isten. Az ember alkotta vallásosság által hirdetett Isten, vagy pedig létezik egy teremtő, fenntartó, mindenható, emberekhez szóló, önmagát a Szentírásban kinyilatkoztató és a szavát beteljesítő Isten. Tehát ez lesz az igazi nagy kérdés, és ugyanúgy az emberek állásfoglalásra kényszerülnek majd. Mint ahogy Illés mondta, meddig sántikáltok hétfelé, ha az Úr az Isten kövessétek őt, ha Baál kövessétek őt, eljött a döntés órája. Ezzel a kérdéssel szembesülni kell, és mindenkinek választani kell. A legközelebbi alkalommal arról fogunk beszélni, hogy hogyan láthatjuk a 10 parancsolatban az igazi istenkép, a valódi istenkép, hogy jelenik meg a 10 parancsolatban. Mi az első 4 parancsolatban, az Istenhez való viszonyra vonatkozó első 4 parancsolatban, és különösképpen aztán a 4. És lássuk, hogy az illési reformáció, amiről itt a profécia szól, azt hogy függ össze azzal, hogy visszaállítatik az Isten törvénye is a maga helyére, és az a bizonyságtétel, amit a 10 parancsolat ad, az élő, szabadító, igazságos és kegyelmes igaz Istenről, és a mindeneket teremtő Istenről. És most azzal fejezném be a mai alkalmat, hogy a 46. Zsoltárra szeretnék még hivatkozni. Ugye most olyan hálásan gondolunk arra, hogy itt, ugye, ahogy az újságok írták, hogy végig dúlta Európát ez a bizonyos Kirill nevű orkán, és mi igen hálásak lehetünk, hogy minket elkerült, de nem állíthatjuk, hogy mindig el fog kerülni. És itt azért olvasom el ezt a Zsoltárt, hogy akik viszont azzal az Istennel vannak békességben és szövetségben, aki az eget és a földet teremtette, és aki mindent megtehet, aki uralkodik a szélen és uralkodik a vízen, és aki meghallja a benne bízó kiáltását, azok milyen békességben és milyen nyugalomban lehetnek még a természet megrendülése közepette is. Hiszen a Biblia mondja is, hogy az élő Isten szolgáit, akik élő Istenben bíznak, azokat Isten az ő oltalmazó pecsétjével jelöli meg, és védelem alá helyezi e kritikus időkben. Olvasom a 46. Zsoltárt kommentár nélkül, mint egy befejezésként, hogy aki békességben van az eget, földet teremtő és fenntartó igaz Istennel, és aki az imádságban tudja hozzá az utat, mint szabadító Istenhez, annak nem kell félni. Még a természet megrendülése közepette sem, és a társadalom megrendülése közepette sem. Így hangzik. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Isten ő közepette van, nem rendül meg, megsegíti Isten virradatkor. Nemzetek zajongnak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. A seregek ura velünk van, Jákób Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön, hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadiszekereket éget el tűzben. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek között, felmagasztaltatom a földön. Amen.